Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, Almási Csilla, gerinc terapeuta, gyógytornász, egészségügyi tanár, triplex mester, tréner az életünk dolgaiba, akit köszöntök, szia!
Szia Marian, jó napot kívánok a hallgatóknak!
És már meg is mondtad az első pillanatban, ahogy megláttad a székeinket, hogy hogy itt ülünk, lógatva a lábunkat, kicsit félig fönt, félig lent. Hát igen, szóval, hogy valószínűleg nagyon nem mindegy, ugye, hogy az ember hol ül és hogy ül. Igen.
Igazából, ha most csak 2 vagy 3 percig ülnénk kint, akkor nem lenne gond. Ezt mostában sokszor, mindig előjön ez az ülés kérdés, mert ilyen örök mumus lett ez a szegény ülés, most már őt örökre utálják valamiért.
Igen.
Igazából nincs annyira nagy baj az üléssel szerintem, azzal van baj, ha sokat csináljuk. Egyébként, hogy már hogy sokat ülünk. Az állómunkások között, tehát erről nagyon sok tanulmány van, hogy akik állómunkát végeznek, pont ugyanannyi a derékfájós, mint az ülőmunkát végzők között, tehát igazából e tekintetben nincs különbség. A statikus terhelés az, ami borzasztó rossz a gerincünknek, meg a testünknek, tehát hogyha nem mozgunk. Tehát most én csak azért mondtam erre a székre, hogy húha, mert olyan magasra van állítva, hogy lóg a lábam, tehát nem tudom magamat alátámasztani. Ez egyébként nekem speciál a keringésemnek sem szokott jól esni, mert ugye ilyenkor lóg a láb, és akkor az alsó végtagban olyan nehézkes a keringésnek, hogy visszafele is elinduljon, tehát nem szereti a lábam, hogyha lógatom, de a testünknek se jó, hogy nincsen alátámasztva. Tehát ha már ülünk, akkor én azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes azért okosan ülni, de az például egy alap dolog, hogy a lábunk az legyen lent a talajon ilyenkor.
Vagy valami
lábtartó.
Egyébként van itt lábtartó, fel lehet ezt húzni, de igen, abszolút értelek, de itt pont reggel azt mondták a fiúk, hogy az ülés az új dohányzás egyik oldalról, másik oldalról, meg hogy azért az nagyon nem árt, ők is gyakorolják itt a reggeli 3:30-4 órájukban, hogy azért fölállnak, nem folyamatosan ülnek, hanem kicsit kiállnak, mozdítanak magukon, és hát igazából, ugye te is azt mondtad, hogy nem feltétlenül az ülés a probléma, hanem az, hogyha ez sokat, de azért nagyon jellemző, főleg szerintem a városi népességre, meg az irodában dolgozó emberekre, hogy eltöltenek valahány órát, ugye mondjuk 6-8 órát biztosan a munkahelyükön, és aztán utána beülünk az autóba, hazamegyünk, átülünk ott a kanapére, a fotelre, a konyhába, bárhova. Tehát, hogyha azt megnéznénk, hogy egy nap mennyit, hány órát ülünk, akkor lehet, hogy meglepődnénk.
Igen, szóval itt tényleg ezzel van a gond az órával. Tehát úgy értettem, hogy nem az ülés a baj, mielőtt valaki félreérteni, hogy biomechanikailag, tehát az, hogy leülünk, ez a testünknek, mint hogy bármilyen más
hiszen
mozgás,
része,
teljesen
igen.
Természetes, meg teljesen rendben van. Az a nem jó, igen, amit mondasz, hogy leülünk és úgy maradunk. Ugye erre ez jó pof egyébként, hogy ez az új dohányzás, ugye erre szokták mondani, hogy mi vagyunk a homo sedens, tehát mi vagyunk az ülő ember, ahogy így a fejlődést látjuk az evolúcióban. Tehát tényleg leült az ember és úgy maradt, ez a probléma, hogy nagyon-nagyon sokat egyébként minden nemzetközi szervezetnek az ajánlásában, ahol a fizikai aktivitásra vannak meghatározott mennyiségek, hogy mennyit mozog kardiálisan, vagy izomerősítésben, stb. Mindig ott szerepel ezek mellett, hogy és az ülés idejének csökkentése. Ez mindig oda van írva. Igazából nem azért, mert az ülés maga biomechanikailag rossz, hanem mert hosszú távon az, hogy csak ülünk, az egyszerűen nem jó. És ott sem az a baj egyébként, ahogy ülsz, tehát ott sem azok a szögek, vagy ízületi helyzetek, ott sem ezzel van a baj, hanem az, hogy nem használod a testedet. Tehát igazából konkrétan ez a baj, hogy nem használjuk a testünket, és a testünk meg úgy van kitalálva, hogy az összes élettani folyamatunk akkor aktív, és akkor jó, hogyha mozgunk. És tök logikus, ha belegondolsz, hogy ha mozogsz, akkor a szervezeted úgy érzi, hogy akkor ki kell szolgálni téged, mert mozogsz. Ha nem mozogsz, akkor azt mondja, hogy ja, hát most akkor szünet van, pihi van, akkor, mint ahogy minden más szünetben az ember a tevékenységét csökkenti, így a szervezetünk is. Ha nincs mozgás, egyszerűen az élettani folyamataink leállnak.
Igen, csak közben pedig a munkánk nagyon sok esetben megkívánja, hogy leüljünk és egy helyre koncentráljunk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa feloldhatatlanság. Igen, és közben pedig a másik, amire még nagyon kitértünk, mi reggel itt a reggeli műsorvezetőkkel, és most is én ezt nagyon felhoznám, hogy van egy olyan mondás, hogy egy bizonyos életkoron túl megjelennek ezek a különböző testi panaszok, derékfájás, csípőfájás, nem tudom, banyapúp, itt a mobil nyak, vagy...
SMS nyak. Pár az
úgy
már
hívek,
a fiataloknál is.
Azt már, ők nem is értik, így, akkor messenger, vagy bármilyen
ilyen,
nyak.
Ilyen, ezt szoktuk mondani, tudod, 40 fölött, ha lehajolsz valamiért, akkor még körülnéz, hogy mit intézhetnél el, ha már ott vagy lent, igen. Meg ki tudja, hogy jössz vissza.
Igen, igen. Na, de hogy én nagyon azt képzelem, és magamnak is azt mondom, hogy én nem feltétlenül akarom elfogadni azt. Tehát szerintem az nem oké, ha azt mondjuk, hogy ja, várjál, hány óra? 40 elmúltam. Akkor ez végül is normál. Én nem akarom, hogy ez normál legyen.
Nem szabad elfogadni. Nem, hát ezért meg lehet nézni, ugye most nagyon divatos kirakni a közösségi médiában ilyen videókat, ahol eléggé előre haladott korú 70-80-90 embereket fitnesstermi környezetben és edzés közben ábrázolnak.
Hát ez nem itt van egyébként.
Igen, én is ezt szoktam, hogy ez nem Magyarországon történik. Meg sajnos, hogy ezt
Magyarországon nem merne bemenni.
Ki, pedig nem. Tehát látjuk. Tehát, hogyha van olyan 70-80 éves ember, aki tud olyat csinálni, akkor az összes tudna. Mert hogy ebben viszont a Föld összes emberének a genetikája megegyezik. Tehát vannak dolgok, amiben különbözünk, de speciál ebben megegyezünk, hogy guggolni, futni, ugrani, akkor is tudnunk kellene 70-80 évesen is. Annyi, hogy nem 70-80 évesen kell ezt elkezdeni. Uh-huh. Tehát, hogy ezt fiatalon kell elkezdeni, és tulajdonképpen fenntartani. Tehát olyan életmódot kell folytatnunk, ami de hogy használjuk ugye a környezetvédelemben, a gazdaságban, bárhol a fenntarthatóságot, ez ugyanígy az élettani folyamatokra is igaz. Tehát olyan életvitelt kellene folytatnunk, ami fenntartható, és akár 70-80 éves korunkban is ugyanazt tudjuk csinálni, jó, kicsit lassabban, meg picit megváltozott paraméterekkel, de ugyanazt tudnánk csinálni, mint 30-40 évesen. Ez lenne a természetes.
Te nagyon sokat tanultál, és képzed magad folyamatosan. Mondtam, hogy neked nagy szenvedélyed a gerinc.
Igen.
Tehát az, hogy a gerinc az hogyan maradhat egészséges, hogyan működhet jól. Azt gondolom, hogy ugye ki kell indulnunk eleve a tartásból. És az egy kérdés, hogy egyáltalán valaha az életünk során mi megtanuljuk a tartást, mert egy ponton túl persze hanyag lesz a tartás, de egyébként szerinted van olyan helyzet, ahol ezt megtanítják valamikor a evolúció során, óvodába, iskolába? Én nem emlékszem
szervezett
erre.
Szervezett körülmények között, úgy gondolod?
Igen.
Szervezett körülmények között szerintem kevésbé. Hát először is, amikor a kis gyermek elkezd járni, kénytelen megtanulni a helyes tartást, uh-huh. Mert nem tudna fölállni.
Oké, okay, tehát ott van egy adottság.
Négy-két lábról föl két lábra, az egy óriási kihívás a szervezetnek, a mozgatórendszernek, a gravitáció miatt egyébként konkrétan. Tehát ott, ha nem tanulja meg helyesen balanszírozni a testét és használni az izmait, akkor nem tudna fölállni. De ez már az ülésnél is így van, tehát amíg a négy kézlábból az ülésig eljut, ugye az is egy vertikális, egy függőleges pozíció, az is egy óriási ugrás, és aztán a lábra állás az még nagyobb. Na, tehát ott megvan, és meg is lehet figyelni a gyerekeknél, még a kisgyerekeknél ezt a tökéletes tartást, és igazából ott romlik el, amikor elkezdjük belekényszeríteni őket statikus helyzetekbe. Uh-huh. Az ülés, ugye, például ilyen. Tök mindegy, hogy ülés lenne, vagy más, de az, hogy statikus, nem mozog, nem mozdulhatsz, ülni kell, egy helyben kell lenni, most nem szabad mozogni, onnantól kezdve indulnak el a változások, mert hogy a testünk egy adaptábilis szerkezet, ahhoz adaptálódik, ahhoz igazodik, amit kap, amilyen ingert. Ha azt az ingert kapja, hogy kezdje el mostantól ülni, és hát hogy fog ülni, nyilván úgy, ahogy gazdaságosabb, tehát C betűbe fordítja a hátát, már is elindulnak a tartáshibák. Tehát igazából itt innen indulunk, és aztán az, hogy hát igen, tartást megtanítani, egyébként nem ördöngösség, csak nagyon, nagyon túlmisztifikálják sokan ezt az egészet. Igazából a természeteshez való tartás lenne az, amit kellene követnünk, és sajnos nem tanítják, az biztos, hogy szervezett formában nem tanítják, mert hát az, hogy az iskában azt mondják, hogy húzd ki magad, édes fiam, hát ezt tudod milyen, így kitolják a mellkasukat előre, és akkor a C betűt átfordítják a másik irányban, az a ló másik oldala, uh-huh. Tehát az se jó, tehát nekünk nem az, tehát hogy nincs ez igazából jól megtanítva.
Uh-huh. Se jó,
de nem egy ördöngösség egyébként.
Igen, egyszer nekem te valami dobozokról magyaráztál. tehát, hogy egy olyan képet kell elképzelni, ezt mondd el, Léci, hogyha így ezt vizualizálja az ember, akkor mindjárt...
Igen. Hogyha ilyen dobozoknak képzeld el a testszegmenseidet, tehát mondjuk a medencéd, a has medence környéke egy doboz, a mellkasod egy doboz, meg a fejed egy doboz, akkor azt kell csinálnod, hogy ezt a három dobozt először is a dobozok tetejét, alját, tehát a vízszintes részeket mindig tartsd vízszintesen, és távolítsd el őket egymástól. És ugye, amit mondtam, hogy amikor a gyereknek azt mondják, hogy húzd ki magad, és így kidobja a mellkasát előre, akkor az olyan, mintha ezt a dobozt így hátra billentené. Uh-huh. És akkor az alsó, meg a középső doboznak az alja teteje már nem lesz párhuzamos, mert ugye elborítja a dobozát, és nem ez lenne a helyes, uh-huh. hanem az, hogy emeld a dobozt. Tehát, hogy úgy kellene megemelni a mellkasodat is, meg a fejedet is, mint dobozt, hogy a dobozainknak az alja teteje az végig párhuzamos maradjon. Tehát igazából csak mintha húznának minket, mintha egy nagy lufi lenne a fejünkön, és az húzna fölfele, és így megtartani minden dobozt a normál állapotában, csak magasabbra emelni.
A helyes tartással nyilván kevesebb lenne a különböző fájdalom, én gondolnám.
Igen, mert...
De azért az egy kérdés bennem, hogyha már van fájdalom, uh-huh. akkor először a helyes tartás megtanulása a cél, vagy speciálisan annak a területnek a kikorrigálása, a visszarendezése? Hát
gyógytornászként én úgy dolgozom, hogy ha fájdalom van, akkor a legelső feladatunk a fájdalom csökkentése. Uh-huh. Mert ugye ott a szervezet jelez, hogy valami nem oké, ott felborult valami, az egyensúly, és valami, általában ami fáj, egyébként ritkán fáj az, amivel a baj van. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy most említetted a fejedet, nem a fejeddel van a baj nyilván, hanem máshonnan jön a probléma. Tehát nagyon ritka, hogy ott van a gond, ahol fáj. Tehát ilyenkor meg kell keresni, hogy hol fáj, de nagyon vagy hogy honnan ered, bocsánat, de nem mindig tudjuk elkezdeni annak a területnek a terápiáját, amíg ott van a fájdalom. Mert a fájdalom az mindent átír. A fájdalomnak az a dolga, ugye ez egy ilyen idegélettani folyamat, az a dolga, hogy rávegyen téged, hogy hagyd abba azt, amit csinálsz, mert ez a szervezetnek esetleg rossz lehet. Uh-huh. Tehát addig, amíg van egy gát az idegrendszerben, addig te nem tudsz úgy beleavatkozni a test működésébe, hogy ez jó legyen, mert egy gátló mechanizmus, egy gátló parancs van kiadva, és ez teljesen átír mindent. És ilyenkor először arra törekszünk, ez az én megközelítésem, bevallom, az én terápiás megközelítésem, hogy először mindig a fájdalmat csökkentsük, hitessük el az idegrendszerrel, hogy nincs semmi baj, nem kell ezeket a gátló parancsokat kiadnia, nyugodtan működhet normálisan, mert egyszerűen átírja a parancsokat ott fönt. És ha tudtuk a fájdalmat csillapítani, és egyébként nagyon gyorsan tudjuk, tehát és azért nem értem, miért várnak emberek sokáig az ilyen problémák, el kell menni gyógytornászhoz, ilyen kezelések, és pillanatokon belül, tehát egy kezeléssel óriási fájdalomcsökkenést tudunk elérni, és ha megvolt a fájdalomcsökkenés, na akkor el tudunk kezdeni belenyúlni a rendszerbe, hogy hogyan működjön.
Azért,
jól.
Mert a gyógytornába energiát kell tenni.
Hát az biztos.
Egyébként a gyógytorna egyáltalán nem könnyű.
De speciál pont a fájdalomcsillapításban azért nem kell sokat, mert itt a legnagyobb része a terápiának egy manuálisan végzett kezelés, tehát azt a terapeuta, a gyógytornász végzi, ilyen kötőszöveti fascia kezelést végzünk, mert a fasciák, tehát ezek a kötőszövetes lemezek reagálnak a legérzékenyebben, ha fájdalom van. Tehát ők azonnal összehúzódnak, védik a területet. Aha. És ilyenkor őrájuk kezdünk el hatni, és erre legjobban manuálisan tudunk hatni. Tehát kézzel dolgozunk ilyenkor, tehát speciál a fájdalomcsökkentés az pont egy nagyon kényelmes terápia, mert igazából csak föl kell feküdni az asztalra, és a terapeuta elvégzi a megfelelő kezeléseket. Na, utána viszont tényleg jön a meló, mert hogyha rendbe raktuk a kötőszöveti rendszert, már hogy egy kicsit lazítottunk, és megengedi, ez a feszes rendszer kilazul, és megengedi, hogy onnantól kezdve normálisan végezzük a mozgásainkat, akkor viszont elindul a mozgásterápiás rész, amiben már tényleg bele kell rakni egy kis energiát, de itt is szerintem túl gondolják az emberek. Sokszor a létező legegyszerűbb feladatokkal indulunk. Tehát azért, amikor valaki bejön ilyen hétrét görnyedve, derékfájással, ugye én azzal foglalkozom elsősorban, ott az első fel szintén a fájdalommenedzsment, tehát azon nagyon gyorsan tudunk, tehát 30 perc múlva sokszor nem is érti a paciens, hogy eddig járni se tudott, most meg 30 perc elteltével tulajdonképpen alig érzi, hogy fáj. Hmm. És akkor elindul a mozgás, de nagyon egyszerű gyakorlatokkal. Ugyanis nem ronthatunk a ajtóstul a házba.
Persze.
Tehát ha az idegrendszer eddig félelemben élt, mert itt erről van szó, hogy az idegrendszer úgy érzékeli, hogy veszélybe vagyunk, ezért feszít be mindent. Most én ezt kilazítom, attól még az idegrendszer rögtön egy csettintésre nem fogja azt mondani, hogy jó, minden happy, akkor minden, így mehetünk maratont futni. Tehát nagyon fokozatosan kell bevezetnünk a mozgást. És ilyenkor nagyon meg is szoktak lepődni, hogy olyan nagyon egyszerű gyakorlatokat végzünk, és hogy és sokszor tudod, azt szokták mondani, hogy az egyszerű a legnagyszerűbb. És a túlbonyolított az, ami nem visz eredményre. Tehát, hogy nem kell félni a mozgásterápiától, mert tényleg olyanokat várunk el, amit
mindenki meg tud csinálni otthon is. Uh-huh.
És nem okoz gondot megcsinálni.
Igen, valószínűleg itt a rendszerességet kell belevinni, és pont ez jutott eszembe, hogyha mondjuk elkezdek egy ilyen jellegű terápiát, megvan a kis mozgás sorozatom hozzá, és én azt csinálom, de életmódban nem tudok váltani. Tehát adott esetben tényleg ugyanannyit kell ülnöm ugyanabba a székben, nem tudom, hogy ez attól függ, hogy ki milyen munkát végez, akkor is képes ez segíteni, vagy kikorrigálni, vagy nagyon muszáj az is, hogy valamilyen módon a körülményeken is változtassak.
Érdemes változtatni nyilván, de én is ezt szoktam mondani, hogy nem mindenki tud. Tehát most a banki ügyintéző, vagy a postás
kisasszonyoktól, hát nem aki 8 órát ül.
Igen, nem mondhatja azt, hogy bocs, most elmentem sétálni egyet, vagy fölállok nyújtózni egyet, nyilván ez egy furcsa lenne.
Igen.
Tehát, hogy nem, de azért mégis lehet bizonyos dolgokat bevezetni, mert az, hogy két ember között az ember így, most csak te látod, hogy megfordulok jobbra egyet, megfordulok egyet balra, azt meg lehet csinálni. Uh-huh. Tehát akár ülésben is lehet olyan dolgokat csinálni, ami segítséget jelent, mert egyszerűen azt mondom, az a legnagyobb baj, ha a szöveteink csak így állnak. Mert akkor a keringés is csak úgy áll benne, és elkezdenek a folyadékterek lecsökkenni, összeáll a folyadék, tehát hogy ilyen málna szörpszelű ragacsossá válik, onnantól kezdve már mozgás is nehezebb, de ha te megmozdítod magad pár percenként, akkor a keringésed is folyamatos marad, aktív marad, ezek a folyadékterek is sokkal lazábbak, higabbak lesznek, nem tapadnak össze a szövetei, tehát azért lehet tenni. De egyébként, ha csinálod mellette, és egyébként ezt szoktuk mondani, hogy azért van a modernkor embere arra kárhoztatva, hogy eljárjon edzeni, vagy tornázni, vagy mozogni, sétálni, mindegy, mit mondunk, túrázni, teljesen mindegy, mert hogy egyébként nagyon statikusak vagyunk napközben. Ha valakinek olyan munkája lenne, például, hogy folyamatos mozgásban van, annak nem is kéne eljárni edzeni.
Nem, és nem is biztos, hogy akar.
Hát igen, hiszen, mert kimozogja magát.
Igen, így tehát, van. Hogy az ilyen típusú embernek az a pihenés, hogyha hazamegy, és nyugalomba lehet.
És ez így van. Tehát ez a lényeg egyébként, hogy a balanszot találjuk meg. Tehát ki rengeteget mozog, annak a pihenése nyilván egy passzívabb pihenés kell, hogy legyen. Aki viszont nagyon passzív napközben, annak a pihenése jobb lenne, ha aktív lenne.
Igen.
Egyébként nem véletlen, hogy ezekben az okos órákban, meg a telefonokban, most már mindegyikben van aktivitásmérő. Mindegy, tehát nézi a lépésszámodat, a pulzust, a kalóriát, stb. Tehát, hogy azért nem véletlen, hogy ennyire előtérbe került az elektronikus eszközökben is, hogy nézik az aktivitást, mert hogy ez a kulcsa mindennek. Nem az edzés, már nem is szoktuk azt mondani, hogy edzés, meg az, hogy sportot, meg pláne nem használjuk most már szakemberek ezt a szót, hogy menjen sportolni, mert az teljesen más, hanem legyél aktív.
Legyél
fizikai
aktív.
Aktivitás. Aha. Egyébként ezt figyeltünk, meg tudod,
vannak... És mit értünk egyébként aktivitás alatt, mondjuk egy irodai dolgozónál? Aktivitás az, hogyha este mondjuk gyalog megy haza,
abszolút.
Két busz megállónyi.
Abszolút. Létező legjobb. A gyaloglás, én hát nem tudom, már lassan úgy érzem, hogy én is unom saját magamat, annyit beszélek a gyaloglásról. Az egyik létező legjobb mozgásforma. Eleve az emberi mozgások legalapvetőbb formája. És olyan sok minden van benne, hogy nem is hinnéd. Azt hinnéd, te csak, hogy mész, és ezen semmi extra. De én közben tudnék egy napos előadást tartani, mondjuk a biomechanikailag, hogy mi történik a szervezetedben, meg élettanilag. Tehát ugye most csak így zanzásítva, mert a műsoridő kicsit rövidebb ennél. Ugye az, hogy eleve az, hogy ahogy mozogsz, biztos fel tudod te is idézni, hogy jobb lábaddal lépsz, bal karod lendül hozzá. Tehát ellentétesen mozogsz. Ugye mert így tudunk egyensúlyban maradni, hogy a gerincünk ne forogjon jobbra-balra, hogy az ellentétes kar láb mozdul, és akkor a gerinc az stabilan marad. Na most, mivel az ellentétes karod lábad mozdul, egy nagyon finom kis válcsípő rotációk ugye megjelennek, már is mozgásba tartja a szöveteket rajtad. Tehát hiába te úgy érzed, hogy a lábadon jársz, az egész testeden aktívan tartja a szöveteidet és a keringésedet. Aztán mivel sarokbecsapódás van, ezért erőhatások érik a testedet, ez a kötőszövetnek például nagyon jó lesz, a csontépülésnek borzasztója, a csontnak a kompresszió a fő ingere. Ahányszor oda csapod a sarkadat, már pedig ezt minden lépésnél megteszed, folyamatosan éri a csontunkat, ez a, úgy hívjuk, ugye egy talajreakciós erő, tehát a csonttömegnek nagyon jót tesz. Aztán, mivel sok izomot használsz a járáshoz, rengeteg oxigénre van szükség, szükség az izmoknak, tehát a kardiális rendszer, a szív és a keringési rendszernek is nagyon jó. Az idegrendszernek, mert össze kell harmonizálni a mozgásaidat. Szóval tehát tényleg órákat lehetne beszélni, hogy miért jó a gyaloglás.
És mennyi gyaloglás kellene egy nap egy átlagos embernek?
Hát azt mondják, hogy 7-8 ezer lépés per nap az, amit ajánlanak. Ha e fölött mész, nyilván az is teljesen rendben van, nincs már túl sok plusz hozzáadott eredménye, hogyha ennél többet gyalogolsz. A 7-8 ezer minimum, ha megvan, az tökéletes
az
már.
Az mennyi lehet időben, meg mondjuk kilométerben?
Hát időben, szerintem egy 30-40 perces sétával már bőven túl is mész rajta szinte.
Viszont, hogyha egész nap van ennyi, tehát amíg eljutsz a munkahelyedre...
Igen, ez fontos, hogy ezek összeadódnak.
Igen.
Tehát az is jó, hogy van 2-3 ezer lépés egyszer, aztán még egyszer, tehát minden kicsi beleszámít, és ha már kicsi, és az üléshez visszatérve, én szoktam ajánlani a könyvemben is egyébként, írtam már ezekről a mikromozgásokról. Tehát, hogy nem csak az számít, amikor te elhatározod, hogy most akkor egy órát tornázni fogsz, hanem az is, amit mondtam, hogy ülés közben mondjuk összekulcsolod a kezed, így átfordítod, vagy az egerezés miatt sokszor előrefele használjuk a kezünket, de ha összekulcsolod az ujjaidat és a tenyeredet magadtól elfordítod, akkor pont a másik irányba átfordítod a csuklódat, és úgy nyújtózol egy nagyot, meg fordulsz 2-3-at, tök jó. Átmész az ajtófélfán, megállsz egy pillanatra, beakasztod a karodat az ajtófélfába, egy kicsit meg elfordítod a mellkasodat, hogy itt a mellkasi területet megnyújts, megint nagyon jó. Következő ajtófélfánál a fölsőt fogod meg, már ha eléred. Vagy mielőtt fölmennél a lépcsőre, föllépsz mondjuk a második lépcsőfokra, és egy kicsit beletolod a csípődet másik lábbal is, és utána. Ezek ilyen 3-4 másodperces dolgok, azért mondom, hogy mikromozgások, és a szöveteknek az aktívan tartásához ezek is hozzájárulnak. Sok kicsi összeadódik.
Na, most amíg akkor zenélünk, meg itt a feles közlendőket leadjuk, addig valamit mindenki csináljon magával, ami egy pici mozgás, de kizökkenti abból, amiben éppen van, és aztán utána jövünk vissza, és Almási Csilla gerincterapeuta, gyógytornász, egészségügyi tanár, triplex mestertrénerrel folytatjuk itt a beszélgetést, maradjatok ti is.